Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kedves gyerekek! Keresnem kell a szavakat arra, amit már nagyon-nagyon sokszor megbeszéltünk. Tudnilik, hogy a felnőttek régebben, ezt úgy kell érteni, hogy annyival régebben, amennyire a legidősebb rokonunk, tehát a nagypapa nem. És hogyha valaki ismeri a dédit, vagy az ők nagypapáját, akkor persze ő sem, de az előtte levő felnőttek, hogy is mondjam, hogy ne legyen csúnya, nagyon-nagyon nagy marhaságokat gondoltak a világról. Először például ugye volt az, hogy a föld lapos. Aztán utána meg volt az, hogy vannak yetik, még senki sem látta őket, viszont mindenki tudja, hogy hogy néznek ki. Aztán meg volt az, hogy a világ úgy keletkezett, hogy felrobbant a semmi, és ennek a semminek egy nagy részét elneveztük tejútrendszernek, és ennek a tejútrendszernek egy pici részét elneveztük földnek, mi azon lakunk. Ja, értem. Nagy figyelj, fogalmuk sincs, hogy merre hány méter. Tudjátok miért? Azért, mert a métert 1795. április 7-én vezették be. Azt mondjuk nem értem, hogy a fenében nem tudták, hogy egy méter a 100 cm, mert ez igen egyszerű dolog. Egy gyerek is tudja, de azt is megbeszéltük már, hogy a felnőtteknek évtizedekbe telik, mire kiásnak egy alagutat az út alá, hogy Astoria legyen, és még meg is ünneplik érte magukat. Amíg kezdem érteni, hogy Angliában az a Stonehenge nevű ház miért lett olyan béne, és miért nem passzolt rá a teteje. Biztos ott álltak az ácsok egy kis tetővel, és veszekedtek a kőművesek, hogy a fenébe jött ki nekik ez a béna fal. A méter szó a görög metron, azaz mérni kifejezésből ered, és egy csomó kísérletet tettek arra a régi felnőttek, hogy mekkora egy méter, de egyik se volt egy méter. Már elnézést a kifejezésért, de a régi felnőtteknek halvány lila segédfingja nem volt arról, hogy mekkora egy centi. Már nem is mondom, azt se tudták, hogy hányas a lábuk. Ahogy a fenébe építettek például a római Kolosseumot, ha nem tudták, hogy mekkora egy méter. Megmondom. Hú, ez a mi emberiségünk itt a Földön úgy töltött el 40 ezer évet, hogy fogalmuk se volt, hogy mi milyen messze van. De se baj, mert mindenkinek volt egy saját mértékegységre, mindenre. Ha itt élt ez, ha ott élt az, ha Afrikában ez, ha Ázsiában amaz, ha kínai volt, még amaz. Mértek, amivel tudtak, ki a kezével, ki a lábával, ki azzal, ami az ölébe fért. Volt öl, hüvelyk, láb. Ilyen nagy fejtörést okozhatott például kijelölni egy focipályát. Az egyik vége ilyen hosszú volt, a másik meg olyan.
Zsolt annyira hülye a fizikához, hogy egyszer egy egész osztály ordítva súgta neki, hogy zsúl. Amire nemes egyszerűséggel azt felelte az osztállyal együtt szurkoló tanárnőnek, hogy súly.
Amikor elfogytak a felnőttek végtagjai, amivel mértek, akkor elkezdtek irtózatosan hülye ötleteket és szavakat kitalálni a mértékegységekre. Nagy figyelj! Itce, röv, véka, pint, font, katasztrális hold, bécsikarát, ár, pu, mérföld. Sok-sok marhaság van a mértékegységek között, tényleg viccesek, kérjétek meg a szüleiteket, hogy keressenek rá az interneten különös mértékegységekre. Ígérem, nagyon jól fogtok szórakozni, de az összes közül a kedvencem mégis egy finn mértékegység, ami a távolságot méri. A porokuszema. Poron, rénszarvas. Kuszema, pisilni. Miután a rénszarvasok nem tudnak gyaloglás közben pisilni, ezért időről időre megállnak a hóba, és két rénszarvas pisifolt között a távolság általában egy poronkuszema, azaz 7,5 kilométer. Nagyon okosak ezek a finnek. Egyébként nagyon praktikus mértékegységnek találom, főleg azokon a helyeken, ahol a közelben van például dália, jobb mint otthon, tréfa vagy mákvirág nevű szórakozóhely, onnan az a botorkálnak este bácsik megállva, mint egy rénszarvas. Két tócsácska közötti távolság például lehetne egy motyogó vagy egy botorka. Már mondanom se kell, hogy a modern korban is okoztak ezek a különböző mértékegységek problémákat, el sem hiszed, hogy milyen nagyokat. Amikor az amerikaiak és az angolok közösen elküldtek a Marsra egy marsjáró robotot, ami iszonyú bonyolult és nagyon-nagyon drága, akkor a leszállás közben derült ki, már amikor ment oda a robot, hogy leszáll a Marsra, hogy az angolok incsben mértek, az amerikaiak meg centiben. Semmi extra, nem nagy különbség, csak az incs, azaz a hüvelyk, 2,5-szer akkora, mint a centi. Egy ilyen tévedéssel te nem 140 centi lenni, hanem több mint 3 méter magas. Így már el tudod képzelni, nem? Így történt az, hogy a különös eset, hogy a szerencsétlen marsjáró ment ezerrel a Mars felé, és akkor akarta kinyitni az ejtőernyőjét, amikor már 2,5 percet belecsapódott a szerencsétlen a földbe. Hát illetve a Marsba.
Máshol más.
Időszámításunk után 316-ban vagy 317-ben, én már nem emlékszem pontosan, született Pannóniában, ezen belül is Szaváriában egy ember nevezett Martinus. Pannónia nem más, mint a mai Magyarország területe a római időkben, Szavária pedig egész pontosan Szombathely városa. Martinus 19 éves korától római katona volt, így jutott el Galliába, amit manapság Franciaországnak hívunk. Ezért jó srácok katonának lenni, mert az ember úgy lát világot, hogy egy vasat sem kell érte fizetnie. Miután Martinus barátunk leszolgálta az idejét, szépen leszerelt, és az akkoriban igen menőnek számító keresztény vallás híve lett. és ahogy az lenni szokott, Márton sok jót tett, többek között gyámolította a szegényeket, ami akkoriban azért nem volt nehéz dolog, mert kb. Mindenki szegény volt, és még egy kolostort is alapított. Így hát mindenki nagyon szerette, és Túr püspökévé akarták választani. A püspök egy igen magas rangú egyházi személy, ezért nem csoda, hogy Mártonunk meghalva a hírt elbújt egy libaolban. Az emberek keresték, mert nagyon meg akarták választani püspöknek, a ludak meg gágogtak, mint a nyavaja. Gondolom nem fértek el Mártontól az ójukban, így aztán Márton lebukott, és püspöknek kellett lennie. Függetlenül attól, hogy nem akar püspök lenni, nagyon jó püspök volt. Na most, az nem teljesen világos, hogy miért kell nekünk sült libacombot enni, de mivel a sült libacomb nagyon finom, én például vajban sült rozmaringos krumplival szoktam hozni. Így aztán ne is firtassuk tovább ezt a libaügyet, legyünk büszkék erre a szombathelyi légiós püspökre, és további jó étvágyat kívánok!
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Álmokfutást rendez. Most így a szülők felhördülhetnek, hogy de hát ez nem is szólás, meg nem is közmondás. Pontosítok, ez egy maláj, mindenki kapaszkodjon, jövevény frazéma. Milyen fazékba? A jövevény frazéma bizony olyan szólások, mondások közé tartozik, amiket nem magyarok magyar nyelven találtak ki, hanem külföldiek külföldiül. Ilyen például a német nyelvből átvett bakot lőni, és az angolból átvett hullanak ki a csontvázak a szekrényből. Na most, az álmokfutó az, aki valamilyen érzelmi indítatásból nekirohan a világnak, se hal, se lát, pusztítva rohan, őrjöngve minden útjába eső valamit és akár valakit is megtámad, mint akinek elment az esze, csinál valami olyat, amivel akár magát és másokat is nagyon súlyosan megsebesíthet, még ha nem is direkt, de a lendülete nagyon-nagyon nagy károkat okoz. Szóval, álmok futni nem jó dolog, mert valaki mindig irgalmatlanul sír a végén. Rendezni meg ugye cirkuszt szoktunk, ugye anya szerint, meg hisztit, abban szerintem egyetérthetünk, hogy aki álmokfutást rendez, na annak tuti nincs ki a négy kereke. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Gyermekem! Értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy amíg Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más.
Már sokat dumáltunk róla, hogy régen az emberek csak úgy megtippelték, hogy az év pontosan mennyi idő, és hogy most mi lehet. Ettől jött ki az, hogy például az október a 8. hónap, a december meg a 10. Mindegy. És az azt jelentette, hogy 1000 évenként elcsúszott az idő 8 napot. Tényleg, mert teljesen arrébb voltak. Most ugye közöm, ha nem mondhatjuk, hogy tök mindegy. Hát nem, ugyanis csúszott minden. Csúsztak az ünnepek, csúszott a húsvét, csúszott a karácsony, aztán egy idő után a mezőgazdaságban azt mondták az illetők, már az érdekeltek, hogy nem mindegy, hogy mikor van eperszezon, meg mikor kell levágni valamit, vagy elültetni, úgyhogy az agráriumban dolgozók többen jelezték, hogy vigyünk már egy kis rendszert a dologba, mert bokáig érő hóban nem nő meg az eper. A Gergely pápa úr először, na majd figyelj, ezt sose értettem, egy olasz orvost bízott meg azzal, hogy számolja ki a dolgokat. Tényleg nem értem. Hát kapával ásunk. Orvos számol. Jó, mindegy, oké. Aztán biztos odaadta egy másik pap úrnak, aki nem volt pápa, hanem egy kisebb beosztású pap volt, hogy számoljon utána, végül úgy döntöttek, hogy 1582. október 4-e után október 15-e jön. Hát hozzáadtak egy tízest. Ez a dolog oda vezetett, hogy az országok össze-vissza vezették be ezt a bizonyos naptárat, hiszen akkor még nem volt mobiltelefon vagy internet, hogy felhívták volna egymást, hogy figyelj, hónap 15-e van, voltál boltban, mert hónap nincs bot. Na mindegy. A lényeg, hogy az oroszok egy saját naptárat futtattak jó sokáig, Sok-sok száz évvel később ez azt eredményezte, hogy az oroszoknál volt egy úgynevezett nagyfigyi, nagy októberi szocialista forradalom, ebben most az október a lényeg, amit november 7-én ünnepelünk.
Megáll az eszem!
El fogom dobni az agyivelőmet, hogy a felnőttek milyenek, illetve hát nem ünnepeljük most már ezt a november 7-ét, ami októberben volt, szó hülyeség. Mert már nem vagyunk a nagy orosz birodalom része. Nem is beszélve arról, hogy ennek a bolygónak, azaz nekünk az emberiségnek jelenleg csak minden negyedik embere tudja úgy, hogy december 25-én karácsony van. De erről majd akkor dumálunk.
Вы лучшая девушка в СССР.
О, спасибо, Данкишен.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Tenort! A Tenor kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Tenor
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
1748. április 13-án született Joseph Brahmán feltaláló, aki egy csomó mindent kitalált. El se tudjátok képzelni, milyen sokoldalú úr volt. Először is feltalált egy olyan lakatot, amit senki sem tudott kinyitni. Fel is ajánlott 200 fontot annak, aki képes rá, de 67 éven át senki nem tudta feltörni. Szuper extra kinyithatatlan volt. Úgyhogy a mai napig van is egy Brahmán nevű lakatgyár.
Basta!
Aztán ez az úr kitalálta a sörcsapot. Az főleg a felnőtt angol bácsiknak volt nagyon fontos, hogy egy ültőhelyükben nagyon sok sört tudjanak inni. Mert bár borzasztóan keserű és még bubia sincsen, de attól képzelik magukat felnőttnek a fiúk, ha isznak ebből a teljesen vacak italból egy csomót. De sokkal egyszerűbb úgy inni, hogy nem kell minden pohárhoz kinyitni egy üveggel, hanem akár be lehet feküdni a sörcsap alá is, és csak szlopálni ezt a habos ízét. Na de, ha az ember fia ezt teszi, akkor viszont roppant sokat kell pisilnie, és ahhoz meg nem árt, ha a klotyót le lehet húzni. Addig telente mindig befagytak a vécék, de ez a Brahmán úr feltalált egy olyan lehúzót, hogy azóta nem fagynak be. És aztán, figyelem, kitalálta a pumpálós tűzoltó autót is. Azóta meg nem kell vödörre rohangálni, ha kigyullad egy istálló. Ez a pumpa dolog nagyon bejött neki. Egy csomó találmány lett ebből a Pascal féle törvényből.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Pascal törvénye. A folyadékok mechanikájában a hidrosztatika alaptörvénye. Kimondja, hogy nyugalomban lévő folyadék minden azonos magasságban lévő pontjában a nyomás azonos és minden irányban egyenlő, akkor is, ha a saját súlyán kívül többletnyomás is hat rá. Ez a Blaise Pascal dolgozta ki a közlekedő edények elméletét is, ami nem a tartálykocsikat jelenti, hanem olyan folyadékkal töltött edényrendszert, amelyben az edények felső része nyitott, és az alsó részük úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a folyadék az egyikből a másikba átfolyasson. Ennek a segítségével működhetnek a vízvezetékek. Ráértek még ezeket megtanulni.
Ez a hidraulika nagyon menő lett. Brahmán először csinált egy prést, amivel könyvet, pénzt, meg kínai műanyag motort is lehetett préselni, de azóta az összes fékhez, meg erőgéphez, meg egy csomó mindenhez kell ez a hidraulikus izétolog. És a Brahmán úr piszok gazdag lenne csak ezekből is, meg büszke, mert sose gondolta volna, hogy a pumpáló sörcsapja miatt egy pedál lenyomásával simán meg lehet állítani egy száguldó Ferrarit. Menő!
Mindeközben az Amerikai Egyesült Államokban.
Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén.
George Orwell, Állatfarm. A könyv arról szól, hogy az emberek milyen hülyék, de ezt szimbolikusan teszi. A négy lábat el kell osztani kettővel.
Tanulság?
Minden állat egyenlő, de vannak állatok, melyek egyenlőbbek.
Zsebrádió!
Máshol más.
Július 2-a nap, amikor Nostradamus eltávozott az emberiségből, hogy örökké köztünk maradjon látnoki legendája. Ez a Nostradamus úr egy létező személy volt, akit 500 évvel ezelőtt, de még ma is csodálatos, jövendőmondó, jósnak tartottak. Csinált mindent, volt kozmetikus, gyógyszerész, a franc tudja mi, de főleg jósnak ismerjük. Az volt neki a különleges képessége, hogy minden meg tudott jósolni előre. Hát, jós. Az ilyesmit ma már nem igazán veszük komolyan, bár vannak gyakorló elmebetegek, akik egy ékszerteknőssel jósoltatják meg, hogy mi lesz az angol-ukrán meccs végeredménye, sőt, el is hiszik. Szerintem a pacák egyszerűen csak jól tudta összegezni az információkat, amiből ki lehetett következtetni, hogy mi fog történni.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Látnok. Amióta világ a világ, mindig élt valahol egy olyan ember, aki vagy előre meglátta a később bekövetkező eseményeket, vagy az azonos időben, de tőle irdatlan távolságban zajló dolgokról szerzett tudomást. Nem a legendákról, az ellenőrizhetetlen mendemondákról beszélünk, hanem megtörtént és ellenőrzött esetekről, személyekről. Vagyis nem a múltból idézünk különös történeteket, hanem napjaink meghökkentő eseményeiről számolunk be. Manapság ugyanis már a gyakorlati életben is felhasználható a látnokok képessége, és sokféle területen élnek is ezzel a lehetőséggel. Így elsősorban az igazságszolgáltatásban, a bűnügyek nyomozásánál. Külföldön ez a nyomozási módszer elterjedtebb, mint sokan hinnék. De azért sehol sem képezi a nyomozati munka alapjait. Már csak azért sem, mert túl kevés látnok él közöttünk ahhoz képest, amekkora mértékben szükség lenne különös képességükre. De azért sem elfogadott gyakorlat még a látnokok rendőrségi alkalmazása, mert sokfelé a vaskalapos szemlélet akadályozza ezt. Tehát amennyiben látnok szeretnél lenni, elsősorban is szüles látnoki képességgel, és csak utána ajánld fel a segítséged, akár a rendőrségnek is.
Az akkori médiumok, amik nem voltak, de a legfontosabb médium, ami volt és ma is van, a szájról szájra terjedő hír, olyan legendássá tették a személyét, hogy egy feltételezés a jövőről akár úgynevezett önbeteljesítő jóslatként is működhetett. Egy történet szerint Nostradamus találkozott egy szandában gyalogló szegény szerzetese, letérdelt elé, és azt mondta, fiam, te leszel egyszer a pápa. Na, ez elterjedt, és mindenki elkezdte a pápát látni ebben a szerzetesben, hogy igaza van-e a Nostradamus úrnak. Na, hogy a szerzetes meg elkezdett úgy viselkedni, hogy pápa lehessen. Ez a kettő összetalálkozott, puf, ő lett a pápa. Sixtus.
Régen minden jobb volt.
Csak egy kis önmérséklet, ismeretek és az információk nyugodt összegzése bőségesen elég ahhoz ma is, hogy megnézzük, melyik országok fegyverkeznek, hol és milyen gazdasági érdekek feszülnek egymásnak, hogy megmondjuk, hol lesz legközelebb háború. Jó, persze kell egy ilyen Nostradamusos név is hozzá, mert az, hogy Matyi, az nem jó. Ez nem kell Nostradamusnak lenni, elég, ha az ember a valóságra figyel, és nem hiszi el azt, amit a politikusok mondanak.
Kérsztasni? Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1802. április 9-én született Elias Lönnrot, finn orvos és botanikus. Eleve nehéz munkája lett, hiszen Finnországban 1000 tó, hideg, szaunák, vodka, rénszarvasok és nyírfák találhatók. Mint azt kibeszéltük, a finneknél mérik két rénszarvas pisi közti távolsággal a métert. Hát igen, derék emberek ezek a finnek. Finnország történelmét kevés dolog zavarta meg azon kívül, hogy rendszeresen elfoglalják őket az oroszok, illetve bármely tetszőlegesen kiválasztott finn tanulóvezető biztosan megnyer bármilyen rali versenyt, ha elindul. Na, itt alkotott ez az Elias Lönnrot úr, de nem a botanikája miatt szeretjük, hanem azért, mert ő írta a Kalevalát. Aha, Kalevala. A Kalevala egy eposz. És ha valami nagyon régen történt, medvét esznek benne, ádász csaták is vannak, és versbe van írva, és mindenképpen nagyon hosszú, akkor azt eposznak hívjuk. A Kalevalában megvannak az eposzi kellékek, azaz hozzávalók. Például rendkívüli hős, nagy háború, jóslat és isteni beavatkozás, ráadásul még építenek benne két ingatlant is, az egyiket csukacsontból, a másikat meg na-na a nyírfából. Az eposzban általában a jók győznek, esetünkben a Vejnem Öjnen úr. Vejnem Öjnen, ez a neve neki az úrnak a Kalevalában. Gyerekek, nyugi, nem kell rögtön betojni, már nem kell elolvasni a Kalevalát, de nekünk, időseknek még el kellett olvasni, mert akkor mi magyarok még finnugorok voltunk. De most meg már kipcsakok vagyunk, a kipcsakoknak meg nincs eposzuk. Na!
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. addig is hallgassunk egy kis sakatakot.